7 óra 10 perc, szerda este sokan izgultak, hogy milyen pont határok születtek. Vajon mit tud a Dunaújváros Egyetem gazdálkodási képzése, amelyre csak maximális pontszámmal, azaz 500-al lehetett bejutni idén? A pontatárok kérdezése után kiderült, továbbra is a jogász, az orvos, a közgazdász és a bölcsész szakokra jelentkeztek a legtöbben. A népszerűség mellett az sem változott, hogy ezekre a képzésekre lehetett elegnehezebben bejutni, mondta az eduline.hu oktatási szakportál felelős szerkesztője. Kuruc Gáspár Tünde elmondta, a tavalyhoz képest nem voltak nagy eltérések a pontatárokban, de volt olyan felsőoktatási intézmény, ahol extrém magas szintet állapítottak meg. Tóth Kata interjúja.
Extrém magasak voltak a ponthatárok, esetleges rekord is történt, és mindez minek köszönhető?
Az idei felvételi eljárásban több egyetemen is előfordult az, hogy a tavalyihoz képest magasabbak lettek a ponthatárok. Itt nem mindenhol ilyen nagyobb emelkedésre kell gondolni, néhány pontos emelkedésekről van itt szó, ami azért a felvételizők esetében azért eldönthette, hogy valakit felvettek-e vagy sem. Az egyik legmagasabb ponthatárt a nappali tagozatos állami képzéseken az ELTE-n húzták, mégpedig az ELTE jogász képzésére összesen 479 ponttal lehetett bekerülni, de volt olyan egyetem, ahol a maximális, azaz az 500 pont kellett a felvételhez. Ugyanígy meg kell említeni, hogy ez nem nappali tagozatról volt szó ebben az esetben, hanem levelező tagozatról, mégpedig a Dunaújvárosi Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakára kellett maximális pont a felvételhez. És ezen kívül extrém magas ponthatárok voltak szintúgy a Corvinuson, ott több szak esetében is vagy stagnált, vagy pedig egy picit emelkedett a ponthatár.
A Dunaújvárosi Egyetem szempontjából ezt nagyon furcsálom. Rendkívül pici felsőoktatási intézményről van szó. Minek a számlájára írod azt, hogy nem a legnépszerűbb, nem az akár a ranglistákat tekintve jó helyen szereplő vidéki kis főiskola büszkélkedhet azzal, hogy a legmagasabb ponthatárokat határozta meg?
Nem tudjuk a kapacitás számokat, mert ez a felvételi tájékoztatóban az idén nem szerepel, csak a képzésterületi számokat ismerjük. Valószínűsítjük egyébként, hogy egy kiszakról van szó, ami elindult, és éppen ezért ide akár egy-két embert vehettek fel. Ilyenkor mindig megugranak egyébként a ponthatárok. A másik dolog, amit érdemes kiemelni, hogy levelező szak. A levelező szakokra általában azok jelentkeznek, akiknek már van valami szakmai tapasztalatuk, vagy esetleg korábban már szereztek diplomát, és könnyedén előfordulhat, hogy erre annyi plusz pontot kaptak, illetve a diplomájukból számolták nekik a pontokat.
A jogász képzést emeltet ki, a cikketekben pedig a pszichológiai alapszakot, ahol szintén extrém magasak voltak a ponthatárok, 474 pont kellett itt a bejutáshoz. Miért ennyire népszerű az alapszak?
Az elmúlt években akár a jogászképzés, akár a pszichológia mindig a top 5 legnépszerűbb szakok között szerep. Valószínűsíthetően azért is emelkedhetett picit a jogászképzésen kereken egy ponttal, például a ponthatár, illetve a pszichológián is, mert a magyar érettségit hozzánk érkező diákvélemények alap ilyen könnyebbnek érezték, így aki humán vagy bölcsészettudományi vagy esetleg pszichológia meg jogi képzésre készült, és a magyar volt neki az egyik tárgya, így jobb eredményt érhettek el, és így könnyedén előfordulhatott az a helyzet, hogy emiatt is emelkedtek a ponthatárok ezeken a szakokon.
Akkor, amikor én felvételiztem, több mint 20 éve, akkor is a bölcsészkarok, a pszichológia, a közgazdaságtan volt a legnépszerűbb szak, ahova a legtöbben akartak bejutni, és a jogászképzés. Ha jól látom, ebben szinte alig van változás.
Valószínűsíthetően itt ebben az is áll, hogy mindenki megnézi, hogy egyébként ezekkel a diplomákkal milyen fizetésekre számíthatnak, hiszen a diplomás pályakövetési rendszerben ez is szerepel, és valószínűsíthetően, hogy ez is egy fontos szempont a diákoknál.
Nézzük az orvosképzést, illetve az orvosi egyetemek által meghatározott ponthatárokat, illetve a jelentkezők számát. Itt mit tudtatok megállapítani?
Az orvosképzés a korábbi évekhez hasonlóan idén is 5. legnépszerűbb képzés volt az idei felvételin. 4 darab orvosképző egyetem van Magyarországon, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudomány Egyetem, a Pécsi Tudomány Egyetem, illetve a Debreceni Egyetem. Nem volt abban meglepetés, hogy a Semmelweis Egyetemen húzták az általános orvosi képzések közül itt is a legmagasabb pontokat, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ezekre az orvosi képzésekre azért is volt mondjuk alacsonyabb a ponthatár, mondjuk idézőjelben alacsonyabb, mondjuk egy Corvinushoz képest, vagy egy ELTE joghoz képest, mert nagyon szigorúak voltak a felvételi követelmények, hiszen ezeknek a diákoknak alapvetően emelt szintű biológiát kellett tenniük, és emellett még választottak az emelt szintű kémia, illetve az emelt szintű fizika között. Ezek mind-mind amúgy is nagyon nehéz érettségig, és az idei visszajelzések alapján mindegyiket a tavalyihoz képest mondjuk nehezebbnek érezték a diákok. Tehát, hogy ezt hozzá kell tenni, és például az orvosképzéseken, mondjuk például a Semmelweis Egyetemen az emelt szintű érettségire a diákok nem is kapnak plusz pontot, míg a többi egyetemen, például az ELTE-n is, vagy a Corvinuson is jár érte plusz pont. Aztán a másik nagyon-nagyon fontos dolog itt az orvosi képzések kapcsán, hogy itt ugye volt egy alkalmassági vizsga is, ami szintúgy 50 pontos, tehát hogy ezeknek a diákoknak még azt is teljesíteni kellett, és az intézményi pontoknál ez is természetesen beszámításra került, és ott is azért elég magas pontot kellett elérni ahhoz, hogy 100 intézményi pontból a lehető legtöbbet tudja elérni. Aztán igazándiból itt az orvosképzésnél mondom tehát, hogy továbbra is nagyon népszerű a diákok körében, de nagyon nehéz bejutni, szinte földön túli eredményt, főleg úgy, hogy mondom, biológiát néznek, kémiát vagy fizikát, és mindegyiket emelt szinten.
Mi a helyzet a visszajelzésekkel, esetleg a téves ponthatár számításokkal kapcsolatban? Ti, mint oktatási portál, esetleg kaptatok-e már ezzel kapcsolatban levelet, értesítést?
Az EduLine oldalán tegnap készítettünk egy nem reprezentatív kutatást, amire ma reggelig több mint 1000 válaszoltak. Ebből az derült ki nagyjából hozzávetőlegesen, hogy a válaszolók közül minden negyedik felvételiző jelezte, hogy gond van a pontszámaival. Ezek közül körülbelül összességében, tehát a válaszolóknak mintegy 10%-a, 11%-a volt az, aki úgy fogalmazott, hogy ő jelezte a problémát, hogy gondja van a pontszámával, és az oktatási hivatalnál, illetve az egyetemnél ezután módosították a pontszámítást, viszont voltak azért olyanok is, akik hiába jelezték a pontszámítási hibát, az általuk vért pontszámítási problémát az oktatási hivatalnak, hogy éppenséggel az egyetemnek falakba ütköztek, mert nem módosították a pontszámaikat. Ez az idei évben az EduLine-hoz érkező olvasói levelek alapján is nagyrészt a technikumi diákokat érintette, akik technikumból akartak egyetemre menni, mert a szakmai vizsgát alap esetben a felvételin azt emelt szintű érettségiként veszik figyelembe. Tehát szerepel az érettségi átlagnál, illetve szerepel az érettségi pontoknál is. Ha valakinek nagyon jól sikerül a szakmai vizsgája, és szakirányosan szeretne tovább menni, például mondok egy nagyon egyszerű esetet, valaki csecsemő és kisgyermekápoló technikusi végzettséget szerez, nagyon magas pontszámú szakmai vizsgát tesz, és ezután ő szeretne tovább menni mondjuk ápolás és betegellátás alapszakra, akár mentőtisztire, szülésznőre, bármire. Ebben az esetben ezt a fajta technikusi végzettséget ezt figyelembe veszik az egyetemnél, és úgy, mint emelt szintű érettségi. Ugye a jogszabály azt határozza meg, hogy a szakmai vizsga nélkül egy technikumi diák nem kaphat még érettségi bizonyítványt se, mert ugye ez az 5. érettségi tárgya. És több olyan diák is volt, akinek jól sikerült ez a vizsga, a tanulmányi pontjait is ez alapján számolták, illetve az érettségi pontjait is négyszerezték az eredményét, mert pont azért, mert tényleg nagyon jól sikerült neki, viszont az egyetem az intézményi pontoknál nem adta meg az emelt szintű érettségiért járó pluszpontot, mert arra hivatkozott, hogy szakképesítés. Ezzel kapcsolatban eltérések voltak az egyes felsőoktatási intézmények között, mert volt olyan egyetem, ahol viszont emelt szintű érettségiként vették ezt figyelembe. Ilyen volt például a Győri Széchenyi Egyetem, ahol ez nem történt meg, az volt például a Pécsi Tudományi Egyetem az EduLine-hoz érkező olvasói visszajelzések alapján. Úgyhogy annyit tudunk, hogy ez az ügy még folyamatban van. Jelen pillanatban az oktatási hivatal felvette ezekkel az egyetemekkel a kapcsolatot, és elvileg tisztázzák a helyzetet.
Az Eduline szerkesztőjét Guruckás bár Tündét hallották. Több tízezer forintot, fesztivál belépőt, fülhallgatót és más ajándékokat és kedvezményeket is kínálnak a bankok a leendő felsőoktatási hallgatóknak. A nyári szünetben sok diák számára válik aktuálisan a bankszámlanyítás az egyetemi tanulmányok megkezdése vagy diákmunka miatt. Van, akinek diákhitelre is szüksége van. A fiatalok gyakran választják azt a bankot, ahol a szülők is vezetik a számlájukat. Brazsovics Rita pénzügyi szakújságíró Tóth Kata faggatta.
Milyen pénzügyi lehetőségei vannak, lesznek azoknak a diákoknak, akiket most felvesznek felsőoktatási intézménybe, viszont hát mindenképpen szükségük van valami pénzügyi kiegészítésre.
Hogyha felvételt nyertek valamelyik felsőoktatási intézménybe, akkor bankszámlát kell nyitniuk, hogyha még ez korábban nem történt meg, bár általában már a középiskolásoknak egy jelentős része is rendelkezik bankszámlával, de hogyha belépnek a felsőoktatás világába, akkor ez teljes mértékben elengedhetetlenné válik. Ebben a szerencsés helyzetben vannak a diákok, hogy a bankok közül szinte már mindegyik kínál olyan bankszámlacsomagot, ami valamilyen extra kedvezménnyel is jár számukra. Tehát a bankok amellett, hogy kedvező számlavezetési kondíciókat és feltételeket kínálnak, extra kedvezményeket is adnak a diákoknak, hogyha őket választják. Arra gondolok például, hogy különböző jóváírási akciók vannak, különösen ebben az időszakban, amikor a ponthatárhirdetés megtörtént. Van olyan pénzintézet, aki kifejezetten erre a hétre időzített egy nagyobb kampányt, és ezzel próbálnak diákokat behúzni. Itt arra gondolok, hogy több tízezer forintot írhatnak jóvá a diákoknak a bankszámláján, hogyha bizonyos feltételeket teljes. Emellett nem csak jóváírási kedvezmények vannak, hanem kifejezetten a fiatalokat célzó akciók is elérhetőek, például egy fejhallgatót is lehet nyerni a sorsolás útján, illetve különböző koncertbelépőket is lehet nyerni, hogyha meghatározott bankot választanak.
Miként és milyen távon éri meg ez a pénzintézeteknek?
A bankok számára az mindenképp egy fontos szempont, hogy a diákokból vagy a diák ügyfelekből néhány éven belül felnőtt kereső ügyfelek lesznek, és valószínűleg ezt is szem előtt tartják, amikor megpróbálnak minél több fiatal ügyfelet rávenni a szerződéskötésre. Számukra mindenképpen egy előny. Általában a diákoknak, hogyha valamilyen kedvezményt szeretnének igénybe venni, akkor egy éves hűségidőt kell vállalniuk. Ez nem minden bankra igaz, de több kedvezménynek ez feltétele, vagy több hitelintézetnél, vagy több pénzintézetnél feltétele az egy éves hűségidőnek a vállalása, ami azt jelenti, hogy a számla megnyitásától számolva egy évig nem fogják azt az adott számlát bezárni.
És milyen egyéb lehetőségek vannak még a kereskedelmi bankokon kívül a diákoknak?
A diákok számára elérhető például a diákhitel, ami többféle konstrukciót is jelenthet, hiszen van szabadon felhasználható diákhitel, amit arra költenek el, amire éppen szükségük van a felsőoktatási évek során, illetve van kifejezetten a képzési költségeknek a finanszírozására felvehető kamatmentes diákhitel, ami nagyon fontos, hogy mindenkinek, aki diákhitelt szeretne felvenni, annak nyitni kell egy úgynevezett diákhitelszámlát. Ez egy bizonyos szempontból ezek a diákhitelszámlák eltérnek a hagyományos diákszámláktól. Ezt a diákhitelszámlát összesen jelenleg 4 banknál lehet választani, és hogyha valaki szeretne vagy gondolkodik diákhitel igénylésben, akkor azoknak érdemes mindenképp elsőkedben a diákhitelszámlát közül választania. Ezek általában hasonlóan kedvezményes számlacsomagok, mint a hagyományos diákszámlák.
Mennyire jellemző az, hogy mondjuk egy pénzintézetnél számlát nyitó egyetemi hallgató, aki nyilván majd ide kapja az ösztöndíját, ha kapja, emellett diákhitel számlát is nyit. Nem lehet ezt a kettőt valahogy összekapcsolni? És ez a bankoknak hogyan éri meg?
Nincs akadálya két számlát nyitni, de alapvetően az a tapasztalat, hogy egy embernek egy számlája szokott lenni, tehát csak ezért nem hiszem, hogy megéri kifejezetten 2 számlát megnyitni. Sokszor a szülő is befolyásolja a diákoknak a döntését, ami alatt azt értem, hogy a szülő általában ahhoz a bankhoz viszi a számlát nyitni a fiatalokat, vagy a fiatal gyermekét, ahol az ő folyó számlája is van. Ez nem minden esetben célszerű, hiszen elképzelhető, hogy egy felnőtteknek szóló bankszámla, amit mondjuk a szülő kedvezőnek tart, az nálam működik, Viszont, hogyha összehasonlítja az ajánlatokat, akkor könnyen belefuthat abba, hogy a diákszemlék közül talál esetleg más banknál jobb konstrukciót. Emellett a diákok számára a szemlaválasztás az is egy, vagy arra is egy nagyon jó alkalom lehet, hogy a szülő felülvizsgálja a saját szemlacsomagját, és ha esetleg talál jobbat, akkor ő is tud váltani. Emellett az is nagyon fontos szerintem, hogy ilyenkor a szülő és a gyermek közösen leüljenek és megbeszéljék azokat a pénzügyi szempontokat, ami alapján majd ki fogják választani a számlacsomagot. De alapvetően még akár az egyetem előtt álló, már nagykorú fiataloknál is célszerű lehet bevonni a szülőt a döntésbe, és közösen megbeszélni azt, hogy mi lenne pénzügyi szempontból a legjobb megoldás.
Akkor, amikor a bankoknak a kedvezményeit meghirdetik, akkor azok igénybevételét feltételekhez kötik. Ezekkel kapcsolatban mit lehet tudni, mik a leginkább jellemző feltételek?
A diákszámla kedvezményekre vonatkozóan el lehet mondani, hogy viszonylag egyszerű feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy a jóváírásokat meg tudják kapni. Olyasmire kell itt gondolni, hogy például ha igényelnek bankkártyát a számlához, akkor mondjuk ezzel a bankkártyával fizetniük kell néhány alkalommal, egy meghatározott értékben, ez tényleg minimális összegekről beszélünk, mindössze néhány ezer forint általában ez a feltétel, illetve az szokott még lenni kritérium, hogy fogadják el a marketing nyilatkozatot, ami nyilván előrevetíti azt, hogy a bank majd a későbbiekben is fogja őket keresni különböző ajánlatokkal. Általában ezek a leggyakoribb feltételek, amit a diákszemle kedvezményekkel kapcsolatban megszabnak a bankok, illetve egy éves hűségidőt is van olyan pénzintézet, amelyik elvár, ami azt jelenti, hogy egy éven keresztül nem zárhatják be a megnyitott számlát.
Brazsovics Rita pénzügyi szakújságírót hallották, mindjárt közlekedünk, és jönnek a friss